war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
It is complete independence that we want.
Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
I would say to the House, as I said to those who've joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
Three.
Two.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
One.
Az emberiség mítosza a csimpánznál kezdődik, és az istenné válásnál lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem.
Történelem, csimpánz, isten. Történelem, csimpánz, isten. Történelem, csimpánz, isten.
1991. augusztus 19. Reggel 8-kor szól a telefon. Jim McBride hív a hírrel, hogy Gorbacsovot félreállították. Moszkvában ideiglenes államtanács vette át a hatalmat, Janajevék. Első reagálásom, ez nem lesz tartós. Augusztus 20. délután. A puccs megbukott. Jelentékeny tény. Üdvözlendő. Az igazi gondok és bajok azonban csak ezután kezdődnek. George Kennan azt mondja, ennek az eseménynek a jelentősége túlnő 1917-én. Egy fontos szempontból igaza van. Engem is bizakodással tölt el az orosz fiatalok ellenállása Moszkvában és Leningrádban. Ez csak ugyan valami újat jelezhet ennek a hatalmas, szerencsétlen sorsú országnak a történetében. A kommunizmusnak visszavonhatatlanul vége. No és Oroszország? Az orosz birodalom? Nem emlékeztet ez az 1917-es februári forradalomra? Csak éppen Gorbacsovban és Jelcinben több van, mint amennyi Kerenszkijben meg a többiekben volt. Továbbá, az orosz nacionalisták közt nincs, jelenleg biztosan nincs egy erős vezéregyeniség. Amúgy ez az egész puccs, ez a három nap, villanásnyi jelzés volt csupán az orosz birodalom felbomlásának történetében. 1991-ben, egy májusi estén Budapest keleti pályaudvarán vártam mostoha fiam érkezését Bécsből. Az indulási oldal két fővágányának egyikén hosszú szerelvény állt. Budapest, Lviv, Moszkva. Tele Magyarországról elutazó szovjet katonákkal, tisztekkel és tisztfeleségekkel. A nagy, zöld orosz vagonok zsúfoltak voltak, koszosak. Az emberek csomagjaikat igyekeztek feltuszkolni a peronra, vagy átpréselni az ablakon. Valahogy szánalmas volt az egész. A viseletes egyenruhák, a nők öltözéke, a podgyász, a vonat. Felszálltak. A tömött folyosón át befurakodtak a fülkékbe, és mit sem búsulva hagyták maguk mögött a magyarországi kaszárnya életet. Nem nyújtottak épületes látványt ezek az oroszok, de mégis szívesebben néztem őket, mint a nyüzsgő alvilágot, amely manapság ellepi, a 100 évvel ezelőtt Közép-Európa egyik építészeti csodájának számító keleti, valaha oly monumentális, romantikus csarnokait. Volt ott Pitiáner tolvaj, zsebmetsző, egy csomó arab, román, cigány, vegyesen a budapesti bűnözők immár körülhatárolhatatlan albirodalmának söpredékével. Bizalomgerjesztőnek alig ha nevezhető társaság. Hajléktalanok voltak, a rossz fajtából valók, akiknek a hajléktalanság nem sorscsapás, hanem választott életforma. Az oroszok? Ők hazafelé indultak. Ezeket az oroszokat az orosz vonaton egy visszavonuló ár utolsó tajtékos hulláma vitte. Az állomáson nyüzsgő keleti népséget egy kelet felől érkező áradat első tajtékos hulláma hozta. Nomádok vagy félnomádok áradatáé, amelynek mérete egyelőre beláthatatlan és felmérhetetlen. Egy nagy népvándorlás áradatáé, amely elborítja Magyarországot és Európát. Újabb áradat. És lehet, hogy mögötte ott hömpölyög nyugatnak egy nagy ázsiai áradat, mely esetben Oroszország lesz a külső védőgát, a pajzs. Az oroszok egyszer bástyái lehetnek a nyugati civilizációnak, a fehér emberfajtának, Európának. Eshetőség, amely már nem elképzelhetetlen, nem lehetetlen. Ha egyszer az üzbégek, türkmének, mongolok megindulnak nyugatnak, az oroszok történelmi hivatása lesz feltartóztatni őket. Oroszország új határvidéke annak, ami a nyugati civilizációból megmaradt. Európa utolsó mongol inváziója idején a 13. században Kijev elestét a lenyicai csata követte. Ez a sor talán nem ismétlődik meg, de én történész vagyok, nem proféta. Ez John Lukács esszészerű leírása a budapesti orosz kivonulásról és a világfolyamatokról. Lukács abban reménykedik ezekben a sorokban, hogy a megannyiszor nyugat felé kiáradó orosz nép egyszer majd megvéd minket a még keletebbről induló nomád hullámtól. Mára azonban úgy látszik, hogy nem Oroszországnak jutott ez a történelmi szerep, hanem Ukrajnának. Az orosz és ukrán nyelvben használatos Ukrajina szó azt jelenti, hogy valaminek a széle határa. Mikhail Gorbacsov piaci reformjai végeredményében a Szovjetunió felbomlását eredményezték. A legnagyobb utódállam Oroszország lett, ahol a megalapozatlan reformok és a féldemokratikus intézményekért cserébe komoly árat fizetett a társadalom. Eszbíró Zoltán a Putyin Oroszországa című kötetében bevezetésként részletes elemzéssel szolgál a 90-es évek átmeneti rendszeréről és a jelcini kormányzás problémáiról. Gorbacsov politikai munkásságát ezzel zártam korábban, a jelcini átmenetet pedig innen folytatom. A piaci átmenet első 5 éve a hiperinfláció, vagyis éves szinten a 100%-ot meghaladó pénzromlás körülményei között ment végbe. Az orosz sokkterápia, ami az árak felszabadítását, a kül- és belkereskedelem liberalizálódását, az ipari vagyon magánosítását és a makrogazdasági stabilitás megteremtését foglalta magában, már az első évben 2700%-os inflációt eredményezett. A drámai pénzromlás következtében az orosz társadalom nagy része elveszítette szovjet korszakbeli megtakarításait. Fogyasztásának szintje és szerkezete pedig rövid időn belül a 60-as évek végét kezdte idézni. A Jegor Gajdar vezette reformerek dolgát, az sem könnyítette meg, hogy a 90-es évek az alacsony energiaárak időszakára estek. Jelcinnek és szövetségeseinek az új államiság keretei között úgy kellett megküzdeni a politikai és a gazdasági rendszer átalakításával, hogy eközben az ország fontos bevételi forrásául szolgáló kőolaj hordonkénti éves átlagára mindvégig a 20 dollár körüli sávban maradt. A gazdasági és szociális nehézségek mellett súlyos problémát jelentett a társadalom demokratikus tapasztalatok nélküli politikai kultúrája. A cári és a szovjet örökség felbomlására irányuló kísérletek többnyire megfeneklettek, vagy fél oldalasra sikeredtek. Az intézmény hiányos fejlődés és a jogtudat szegényessége komoly akadálya lett a modern jogállami igazságszolgáltatás kialakításának. Felettébb ellentmondásos eredménnyel járt a jogállami elvárásoknak megfelelő ügyészi rendszer létrehozása. Ahogy az ügyészségek igazságszolgáltatáson belüli túlhatalmát nem sikerült megtörni, úgy a titkosszolgálatok, demokratikus rendszerektől idegen, széleskörű befolyását sem. Ezen még a többszöri intézményi átszervezések sem tudtak érdemben változtatni. A közhatalom erózióját mutatta az a 90-es évek második felére jellemzővé vált jelenség, amit többnyire csak a kompromatok, azaz a kompromitáló anyagok háborújaként emlegettek. Ez részben a magán védelmi szolgálatok létrejöttének, részben pedig az állami titkos szolgálatok korruptságának volt a következménye. Mindeközben a politikai küzdelem természete is kezdett átalakulni. A viták egyre kevésbé szóltak politikai eszményekről és tartalmakról, sokkal inkább az üzleti rivális kiiktatásáról. A gazdaság 90-es évekbeli folyamatos teljesítménycsökkenése mellett hatalmas vagyoni és jövedelmi különbségek jöttek létre. Egy idő után a sajtó üdítően szabad és plurális világa is jó részt különböző klánok és érdekcsoportok egymás közti küzdelmének eszközévé vált. Igaz, érdektagolt maradt, de a lapok és tévécsatornák, hír és politikai elemző műsorai többségükben meglehetősen távol kerültek az elfogulatlan és objektív újságírás eszményétől. A 90-es évek második felére a méltányos politikai verseny feltételei is egyre inkább leszűkültek, bár nem számolták fel azokat teljesen. A központi hatalom ugyan megőrizte az ország területi integritását, de eközben a gyorsan korrumpálódó regionális elitek meglehetősen függetlenek maradtak. Önállóságukat azonban nem feltétlenül a rájuk bízott terület és az ott élők javára használták ki. Eszbíró Zoltán azt mondja, hogy a gazdasági és politikai átalakítások hatására egymást követték a rosszabbnál rosszabb döntések, ami gyenge államot és az állam fejére növő oligarchákat termelt ki. Ez pedig a káosz szélére sodorta az országot. Ebben a káoszban kormányozta az országot Boris Jelcin, majd érdemeinek megfelelően megörökölte a hatalmat és rendet tett az országban Vlagyimir Putyin. Boris Jelcin 1991-es hősies hatalomba kerülésével a népszerűsége csúcsán volt, amiről utólag elmondhatjuk, hogy innentől fogva a karrierje egy lefelé tartó hullámvasútnak tekinthető. A Szovjetunió szocialista gazdasága alatt az ország csődközeli állapotba került, az újonnan alakult államszervezet kormánya pedig sikertelenül próbálta az embereknek elmagyarázni az ezt kiváltó okokat. Oroszország megörökölte az előd állam tartozásait és gazdasági apparátusát, amik után senki sem volt hajlandó kölcsönöket adni nekik a gazdaság megreformálásához. Ezért Jelcin kénytelen volt más módszerekhez folyamodni. Jelcin a politikai gazdasági programjának a nagyon találó sokterápia nevet adta. A sokterápia elképzelése az volt, hogy villámgyors változtatásokkal az állami tervgazdaságot átváltoztatja piacgazdaságba, ezzel szimultán pedig demokratizálja Oroszországot. A naív elvárások szerint egy rövid viszontagságos és megszorításokkal teli időszak után bekövetkezhet a nyugati jólét. Talán mondanom sem kellene, de a sokterápia abszolút elhibázott program volt. A megfelelő intézményrendszerek nélkül ráereszteni egy társadalomra a kapitalizmus és a demokrácia adhok elemeit teljesen utopisztikus elképzelésnek bizonyult. Ezen felül a régi vonalas kommunisták ellenálltak mindenféle progresszív törekvésnek, a szabad üzlet folyásának pedig nem voltak meg a csatornái. Mindezt tetézte még az olajárak szerencsétlenül alakuló alacsony ára, aminek a következményei természetesen az orosz társadalomra hatottak vissza. Az emberek elvesztették a munkahelyeiket, és még a szovjet viszonyokhoz képest is alacsonyabb életszínvonalon kezdtek el élni. Ekkor jött a fiatal közgazdászok zseniális, sokterápiás ötlete után Jelcin elhatározása. Jelcin új elképzelése az volt, hogy a privatizálásra kell koncentrálni. Abban látta a megoldást, ha az állami tulajdont kiprivatizálják olyan orosz tőkeérdekeknek, akik ezután a megszerzett piaci eszközükkel és pozíciójukkal vállalatokat tudnak szervezni. Ezzel felpezsdítik a gazdasági életet, és értéket tudnak teremteni a kibontakozó hazai piaci demokráciában. Ebben a fajta nemzeti gazdaságpolitikában az volt a fő gondolatiság, hogy az orosz nemzeti érdekeket ne a külföldi tőke vásárolja fel, hanem maradjon belföldön, nemzeti kézben. Ezt a fajta gazdaságpolitikát látjuk a rendszerváltás utáni Magyarországon is. A 90-es években privatizációval és közbeszerzésekkel történt ez, 2010 után pedig még az alapítványokba való kiszervezéssel bővült az eszköztár. A nemzeten belüli érdekek mesterséges feltőkésítésével több probléma is van, de most csak kimondottan a jelcini privatizálásra akarok koncentrálni. A baj elsőrendűen az, hogy úgy akart Jelcin piackapitalizmust létrehozni Oroszországban, hogy eleve kizárta a valós piaci versenyt azzal, hogy hazai szereplőknek árusította ki az állami tulajdont, akik így nem verseny által jutottak javakhoz, hanem politikai kapcsolatok révén. Hogyan is lehetne a piacot működésbe hozni azzal, hogy mesterségesen hozzuk létre annak szereplőit? Ez volt az első probléma. A második az volt, hogy ezek a hazai befektetők csupán nagyon ritka esetben rendelkeztek akkora befektethető tőkével, hogy reális áron meg tudják vásárolni az állami tulajdont. Így áron alul kellett ezeket kiárusítani. A harmadik probléma pedig messze a legfontosabb szempont. Még ha ezek a belföldi befektetők rendelkeztek volna akkora piacon megszerzett vagyonnal, amiből privatizálni tudták volna az állami tulajdonokat, úgy gondolom Jelcin akkor sem adta volna el nekik reális piaci áron. Miért nem? Azért, mert ezeknél az üzleteknél nem az a fontos, hogy belföldön maradjon az orosz nemzeti tőke, hanem az, hogy nyomott áron hozzájussanak állami tulajdonhoz olyan piaci szereplők, akik aztán a vezető lekötelezettjei lesznek. Ez az üzlet lényege. Oroszországban az első privatizációs hullám 1992-ben indult meg, ahol még konkrétan nem ez történt, hanem a kormány két vezető közgazdásza, Gajdár és Csubaisz egy elméletben kiváló ötlettel álltak elő. A terv szerint az állam kuponok kibocsátását kezdeményezte, amit aztán odaadott az orosz embereknek. Minden orosz állampolgár kapott egy állami kupont, vagy nevezhetjük jegynek is, 10 000 rubel értékben. Ez átszámítva akkor körülbelül 60 dollár értékű lehetett. Ami jegy, az állampolgár államból való gazdasági részesedését jelentette. Az elmélet az volt, hogy ha mindenki kap egy kicsi morzsát az államból, akkor érdekelté lehet tenni a felelős állampolgári gazdálkodást ezzel a kis morzsával. És ha kicsiben sikerül jól sáfárkodni vele, akkor az egyrészt jó mindkét piaci szereplőnek, másrészt pedig lehet, hogy nagyban is sikerül ezzel a tulajdonnal később gazdálkodni. Ez volt a közgazdászi feltételezés. A feltételezés szerint egyik napról a másikra létrehoznak egy felelős középosztályt, aki érdekelt az állam által kibocsátott részvények kezelésében. Továbbá, ami talán a legfontosabb volt a jegyrendszer megalkotóinak a motivációi között, hogy ne egyetlen érdekcsoport kezében koncentrálódjon az orosz vagyon. Azt akarták elkerülni, hogy az orosz maffia vagy az állami nomenklatúra túl nagy részt birtokoljon az országból. Egy szinte teljesen ugyanilyen jegyrendszer korábban már ki lett próbálva Csehszlovákiában, ahol elég sikeresen működött. És mi volt ehhez képest az orosz rögvalóság? Pontosan az történt, amit az egész jegyrendszer bevezetésével el akartak kerülni. A ravasz vállalkozók, akik megfelelő anyagi likviditással rendelkeztek, meglátták az állam által kibocsátott jegyekben a fantáziát, és felvásárolták az emberektől. Minden utcasarkon olyan táblákon hirdették az ezirányú hajlandóságukat, hogy jegyet vásárolunk, jó árat fizetünk. Ezek a vállalkozók 100 000-ével vásárolták fel a jegyeket az orosz kisemberektől, akik nem tudtak a kuponjaikkal mit kezdeni. És kik voltak ezek a vállalkozók? Többek közt Boris Berezovszkij, Roman Abramovics és Mikhail Hodorkovszkij. Ezek a vállalkozók tisztában voltak azzal, hogy okos húzásukkal eddig Oroszországban nem ismert vagyonokra tudnak szert tenni. A középosztály kiépítésének illúziója hetek alatt szerte foszlott, és így utólag megnézve még a közgazdászok számításai sem stimmeltek. Oroszország lakossága akkor is hasonló volt, mint manapság. 150 millió, Tehát 150 millió jegyet bocsátottak ki egységesen 60 dolláros áron. Miszerint az összértéke 9 milliárd dollár volt. Ez azt jelentette, hogy az orosz gazdaság jelentős részét erre a 9 milliárd dolláros összértékre taksálták, amit persze felvásároltak azok a vállalkozók, akikből később oligarchák lettek, és így az orosz nagytőkések és az állam sorsa összefonódott. Ez az első privatizációs hullám a köznépet még szegényebbé tette. Még nehezebb helyzetbe sodródtak, de egy maroknyi ember viszont azonnal hihetetlen vagyonokra tett szert. A 90-es évek elejé Oroszországban az ország 7 leggazdagabb üzletembere irányította az orosz gazdaság felét. Igen, az orosz gazdaság felét 7 tőkés birtokolta. Ezeket a nagy tőkés vállalkozókat a köznép úgy nevezte el, hogy Novye Ruszkije, vagyis az új oroszok. Az új oroszok elitje Gucciban, Prádában és Versace-ben mutatkozott testőrséggel védve magukat. Lesötétített Mercedesekkel és Rolls-Royce-okkal jártak, amivel eléggé kitűntek Moszkva szegény negyedeiben. A köznép általános megvetéssel kezelte az új oroszokat. Úgy gondolták, hogy elrabolták az állami tulajdonokat, és az sem javított a közhangulaton, hogy ezeknek az üzletembereknek egy része zsidó származású volt. Szóval még egy antiszemita színezete is volt a dolognak. A nagy lendülettel és reményekkel induló új orosz kormány Jelcin vezetésével elég hamar viszontagságossá vált. Az élelmiszertermelés csökkent 9%-kal, az ipari termelés visszaesett 18%-kal, a bérkifizetések elmaradtak, az infláció kezelhetetlenné vált, a hajléktalanság és a szegénység olyan méreteket öltött, hogy az orosz lakosság azt érezte, ilyen rossz életkörülmények az országban utoljára a második világháborúban voltak. Jelcin alelnöke Ruckoj úgy írta le a történteket, hogy ez egy gazdasági genocídium volt. A gazdasági elképzelések kudarcot vallottak. Virágzott a korrupció, a gengszterizmus és az általános erőszak. De mi lett közben a gazdasági reformok melletti másik nagy ígérettel, a demokratikus újításokkal? A privatizációk hatására az újonnan létrejött nagytőkés vállalkozók csoportja a pénzügyi hatalmukat politikai hatalomra akarták váltani. TV-társaságokat kezdtek felvásárolni, és egyéb médiumokat szereztek maguknak. Jelcin pedig több tőkés nagyvállalkozót is beemelt maga mellé tanácsadónak. És innentől beszélhetünk arról, hogy ők nem csupán tőkés nagyvállalkozók, hanem oligarchák. Az oligarha ugyanis azt jelenti a mai értelemben, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy valaki a pénzügyi tőkéjét politikai hatalomra váltja, vagy a politikai hatalmát pénzügyi tőkévé váltja. Vagyis az oligarchának két útja is van. Az egyik, amikor a nagy tőkés bevásárolja magát a politikába. A másik pedig, amikor a politikai hatalom feltőkésít magának oligarchákat, hogy aztán ezzel is bebiztosítsa a saját pozícióját. A 90-es években még az első változat valósult meg. Aztán később a politikusok rájöttek, hogy sokkal praktikusabb a már hozzájuk lojális embereket feltőkésíteni, mivel ez sokkal kisebb hatalomvesztési kockázattal jár. Tovább nehezítette az orosz gazdaság problémáit az, hogy az ebben az időszakban meggazdagodó vállalkozók, iparmágnások és oligarchák látták, hogy milyen ingatag a belföldi gazdaság, ezért a tőkéjüket külföldön sokkal stabilabb piacokra vitték befektetés gyanánt. A külföldi bankok pedig szívesen bújtatják a mai napig ezeket az orosz vagyonokat. 1994-re az orosz gazdaság kis és nagy vállalatai az állami tulajdon közel 80%-át privatizálták, csupán néhány év leforgása alatt. Boris Jelcin körül tehát néhány év alatt kialakult egy kölcsönös fauszti alku az új orosz oligarchákkal, amiről rövid időn belül bebizonyosodott, hogy egy halálos ölelés. Ugyanis 1993. decemberében állami Duma választás közeledett, ami új kihívást intézett a politikai és gazdasági elit számára. Az állami dumáról most annyit érdemes tudni, hogy ez a választott képviseleti és törvényhozói szerve az Oroszországi Föderáció szövetségi gyűlésének, vagyis a parlamentjének alsóháza. Történelmi hagyományai egészen a középkori orosz nagyfejedelmek tanácskozási szokásaihoz nyúlnak vissza. Amiről pedig most van szó, azt a rendszert Jelcin elnöksége alatt alkották meg, ami egészen addig működött, amíg Putyin át nem szervezte 2000 után. Jelcin kihívójaként az elégedetlen közélet színterén megjelent egy ultranacionalista, nyugatellenes politikus, Vlagyimir Zsirinovszkij. Zsirinovszkij pártja, az oroszországi liberális demokrata párt, a Duma választáson begyűjtötte a szavazatok 23%-át, amivel hatalmas reprezentációt nyert az országban. Ez a választási siker bátorítást adott Zsirinovszkijnak, hogy az elnöki székért is harcba szálljon a regnáló Jelcinnel szemben. Zsirinovszkij kőkemény nemzeti radikális hangnemet ütött meg. Azt ígérte, hogy az orosz hadsereg keresztül fog masírozni Afganisztánon, Iránon és Törökországon. Meg fogják szállni a Perzsa-öblöt és a földközi tengert. Egészen addig fognak menetelni, amíg katonái meg nem tudják mosni bakancsaikat az indiai óceán meleg vizében, és fel nem tudják ölteni a nyári egyenruháikat. Ez úgy tűnik, imponált a nehéz sorsú orosz népnek. Jelcin pozícióját ezáltal veszélyeztette jobb oldalról, az ultranacionalisták folyamatosan erősödő pártja. Mindeközben pedig újjáélett névlegesen is a kommunista párt, amely baloldalról támadta a gyengélkedő legitimitást élvező Jelcint. A nyugati demokráciák már is aggodalmukat fejezték ki a két oldalról érkező fenyegetést illetően, ami a törékeny és fiatal orosz demokráciát körbevette. Márha lehetett az demokráciának nevezni, ami Oroszországban ekkor létrejött. Két évvel később, az 1995-ös állami Duma választásokon a nagy győztes ezúttal a magát már újra szervező kommunista párt lett. A nyugat által felelőtlenül megtámogatott gazdasági sokkterápia és Boris Jelcin katasztrofális kormányzása aláásta az új intézmények hitelességét, és újra teret adott a kommunistáknak. Érdekes párhuzamként meg kell említenem, hogy kicsiben ugyanez történt Magyarországon is, pontosan ezekben az években. Az 1990-es nem túl lelkes, a régiónkban lévő legalacsonyabb részvétellel történt rendszerváltást követően a magyarok a legvidámabb barakban, 94-ben megválasztották Horn Gyulát. Visszahívták a kellemes, langymeleg gulyás kommunizmusának állampártját, az MSZMP utódpártját. Oroszországban is ez a tendencia kezdett kirajzolódni. Az állam csak annyi adót szedett, hogy éppen fizetőképes tudjon maradni a legszükségesebb törlesztéseiben. A tanárok, egészségügyi dolgozók, rendőrök és a közszférában dolgozók fizetés nélkül maradtak. A nyugdíjakat nem folyósították. Az orosz ipar megállni kényszerült. 1995. októberében a Murmanszki nukleáris tenger alatt járó bázison történt egy tragikomikus eset. 12 leszerelt szovjet tenger alatt járó várakozott ezen a nukleáris bázison arra, hogy felszámolják, és végleg kivonják a forgalomból. Mindegyiknek a fedélzetén voltak tüzelőanyagcellák, reaktorok és nukleáris hulladékok, tehát nagyon óvatosan kellett bánni ezekkel. Amikor is egyszer csak azt vette észre a haditengerészet, hogy az egész bázison lekapcsolták az áramot. Áramellátás nélkül maradt a nukleáris bázis, mivel már 6 hónapja nem fizették az áramszámláikat a helyi energiaszolgáltatónál. Ez óriási biztonsági kockázatot jelentett, mivel hihetetlen veszélyekkel jár, ha megindul a reaktorokon a magolvadás. A katonaság ottani küldöttségének gyorsan kellett cselekednie. Mindenféle gondolkodás vagy mérlegelés nélkül elmentek a helyi energiaszolgáltatóhoz, és fegyveres erővel azonnali hatállyal visszakapcsoltatták a bázis áramellátását. Sok hasonló hajmeresztő történet van a 90-es évek Oroszországából. Ez a történet is jól leírja, hogy micsoda fejetlenség uralkodott a jelcini Oroszországban, főleg a 90-es évek derekán. Ebben az orosz közhangulatban közeledett a 96-os elnökválasztás, ahol Jelcin kihívója immáron a kommunista párt vezére volt, Zsuganov. Zsuganov, aki komoly fenyegetést jelentett az elnökre és a kiépült oligarha rendszerre is. Nem pucs kísérlettel készült visszatérni a kommunista elit. Nem is forradalommal, hanem törvényszerű választás során. Ez a hajmeresztő. Jelcin és a szövetséges oligarchák teljesen kétségbe estek. Tisztában voltak azzal, hogy ha a kommunisták visszakerülnek a hatalomba, akkor nyugattól való elfordulás és nacionalizáció fog következni. Továbbá politikai leszámolások és korrupciós vádakkal minden bizonnyal Jelcin és az oligarchái mindannyian börtönbe fognak kerülni. Muszáj volt valamivel előállniuk. Most már nem csupán a hatalmuk volt a tét, hanem a szabadságuk is. És mit találtak ki? Két vezető oligarha állt elő a megoldással, Vladimir Potanin és Mikhail Hodorkovsky. Az volt az ajánlatuk, hogy az orosz iparmágnások nagyon szívesen adnának a szorongatott helyzetben lévő elnöknek egy azonnali kölcsönt 1,8 milliárd dollár értékben. Ezzel ki lehetne fizetni a nyugdíjakat és az elmaradt fizetéseket. Ebből a pénzből gazdasági újításokat lehetne eszközölni a választások előtt. Ebből a pénzből egy kiterjedt kampányt lehetne folytatni, amit ráadásként az oligarchák még készségesen meg is támogatnának a saját médiumaikkal. Ez nagyon szépen és jól hangzott Jelcin nézőpontjából. De mit kértek mindezért cserébe az oligarchák? Az oligarchák nagyon jól tudták, hogy ez az 1,8 milliárd dollár pénzformájában egészen biztosan nem lesz visszafizetve nekik. Akkor sem, ha Jelcin győz az elnök választáson, ha meg a kommunisták jönnek vissza, akkor pedig jó eséllyel börtönbe jutnak mindannyian. Az oligarchák ezt a kölcsönt egy befektetésnek szánták, és nagyon komoly árat követeltek ezért cserébe. Az alkut úgy nevezték el, hogy kölcsönt részesedésért cserébe. De miből akartak részesedni az oligarchák? Az államból. Az állami iparból pontosabban. A vasiparból, az acéliparból, a kőolajból és a gázból. És nem is igazán részesedni akartak, hanem sokkal inkább megkaparintani akarták ezeket. A cél az volt, hogy a kölcsönért cserébe mindegyik oligarha a támogatásának ellenszolgáltatásaként kiharaphat egy jókora szeletet az államból. De először még meg kellett nyerni a választást, mert ha a kommunisták jutottak volna hatalomba, akkor nincs magántulajdon, nincs privatizálás, nincsenek oligarchák és nincsen Jelcin sem, aki mindezt biztosította volna. Mi történt az 1996-os választáson? Ez volt az első elnöki választás a volt poszt-szovjet Oroszországban, és azóta is az egyetlen, amin két forduló volt szükséges a döntéshez. Az első forduló nem hozott eredményt, ugyanis Jelcin a szavazatok 36%-át kapta meg. Zsuganov, a kommunista jelölt pedig a szavazatok 32%-át. Fej-fej mellett haladtak. A második fordulóra azonban Jelcin 54%-ot, Zsuganov csupán 40%-ot szerzett. Az 1,8 milliárd dollárnyi pénzinjekció és az oligarcha média megtette a hatását. Az elnök katasztrofális népszerűségét sikerült valamelyest helyreállítani. Az orosz emberek megerősítették hitüket Jelcinben. További 4 évet szavaztak meg neki, az oligarchák pedig dörzsölhették a markukat. Eljött az ő idejük. Az elnök választás utáni szeptemberben szokatlan aukciókat hirdetett meg az állam, ahol az állami tulajdonú vállalatokat kiárusították fizetségül az oligarcháknak. Mindegyik aukcióra egyetlen oligarcha licitálhatott csupán. A többiek csak a látszat kedvéért vettek részt ezeken az eseményeken. Potanin előzetes megállapodás alapján az ország vezető nikkel és alumínium vállalatait választotta. Köztük a Norilsk Nickel nevűt, amely nikkel és palládium olvasztással foglalkozott. A Norilsk Nickel A maga kategóriájában ma is a világ legnagyobb cége, minek nagy része Észak-Szibériában működik. Eredetileg pedig a gulág rendszerének kényszermunka erejét használták az ásványi anyagok kitermeléséhez. Berezovszky és Abramovics a szintén szibériai érdekeltségű Sibneft nevű olajvállalatot nézte ki magának, amit a privatizálás után átneveztek Gazpromra. Fejenként 100-100 millió dollárt fizettek azért, hogy részesedjenek a cég feléből, ami rengeteg pénznek tűnhet, de becslések szerint a vállalat akkori reális értéke 2,7 milliárd dollár lehetett. A Chelsea FC jövőbeli tulajdonosa későbbi bírósági tárgyaláson ismerte el, hogy több milliárd dollárt fizetett kormánytagok megvesztegetésére és bűnözői csoportoknak, hogy megvédelmezzék a vagyonát. Hodorkovszky Oroszország második legnagyobb olajvállalatát, a Jukost választotta ki magának. 78%-os többségi tulajdon szerzett magának 310 millió dollárért, ami a valós piaci körülményeket figyelembe véve körülbelül 5 milliárd dollárt ért. Az újonnan megszerzett vagyonuk után természetesen jelképes, vagy semmilyen adót nem fizettek, és a számítások szerint a reális piaci ár 20-30-ad áráért keltek el ezek a kiprivatizált cégek, vagyis a valós érték 4-5%-áért. Ez volt tehát Oroszországban a második privatizációs hullám. Úgy gondolom, hogy a 90-es évek privatizációs hullámainak ismertetése után nagy vonalakban érdemes azt is tudni, hogy a 90-es években mit csinált Vlagyimir Putyin, akit később Boris Jelcin kinevezett utódjának. Putyin a 70-es években a Leningrádi Állami Egyetemen szerzett jogi diplomát, ahol üzleti jogot egy Anatoli Szobcsák nevű tanár tanított neki. Putyin azonban az egyetem elvégzése után nem jogi pályát választott magának, hanem a szovjet állambiztonság szervezetéhez, a KGB-hez nyert felvételt. Kiképzése után Drezdában szolgált a gorbacsovi perestroika évei alatt. Kelet-Németországban volt Putyin a berlini fal leomlása és a Szovjetunió felbomlása idején. Pontos leszögezni, hogy a szovjet párthatalom az utolsó pillanatig számíthatott a KGB lojalitására, ami a titkosszolgálati, belbiztonsági, továbbá bizonyos rendőri és katonasági feladatokat is ellátott. Putyin mindeközben alezredesi rendfokozatban a KGB tartalékosa lett. Az Oliver Stone által készített interjúkban Putyin azt állítja erről az időszakról, hogy ezután felmondott a KGB-nél, mivel a Gorbacsov elleni pucskísérlet után nem érezte azt, hogy az új adminisztrációval együtt szeretne dolgozni. Putyin több alkalommal is megerősítette vele készített interjúkban, hogy ekkoriban Szentpéterváron taxisofőrként extra munkát vállalt, hogy eltartsa családját. Elég élénk a fantáziám. El tudom képzelni Putyint, mint a szentpétervári Robert De Niro, aki Kelet-Németországból KGB-s veteránként súlyos traumákkal terhelve hazatért, majd fegyverrel az oldalán taxizott Szentpétervár utcáin, hogy értelmet találjon a létezésének, de őszintén bevallom, nehezemre esik kiválogatni az igazságot egy olyan interjúból, amit Oliver Stone készít Vlagyimir Putyinnal. Szóval ezeket az információkat én azért nem tudom tényként kezelni. Az viszont biztosan igaz, hogy a birodalom összeomlása után Putyin tényleg Szentpétervárra tért vissza, ahol a régi egyetemi tanára Anatoli Szobcsak volt a város főpolgármestere. Az egykori tanára Putyint tette meg a város külkapcsolataiért felelős vezetőnek, majd később saját helyettesének is. Miután Szobcsakot 96-ban nem választották újra főpolgármesternek, a kampányt vezénylő és főpolgármesteri pozícióban lévő Putyinnak is távoznia kellett a városból. A korábban kialakított kapcsolatai révén Putyinnak sikerült Moszkvában szerezni egy állást, ahol az elnöki hivatalban helyezkedett el. Ő rendezte végrehajtóként azt, hogy a korábbi szovjet vagyonokat miként szervezzék át az Oroszországi Föderációba. Munkáját fegyelmezetten végezte, és egyre magasabb pozíciókba találta magát, míg nem a hivatal első számú vezetőhelyettese lett. A következő évben kinevezték az orosz titkosszolgálat, vagyis a KGB utódszervezetének, az FSB igazgatójának. Emellett pedig ő lett az Oroszországi Föderáció biztonsági tanácsának titkára is. Putyin tehetséges ember volt. Jól tudott másokat irányítani, és kiterjedt kapcsolati hálózatát használva hamar magasra emelkedett. 1999-re Oroszország reménytelenül rossz helyzetbe került. Jelcin felülről vezényelt gazdasági reformjai nem tudtak bármiféle gazdasági stabilitást hozni. A tartósan alacsony olajárak pedig arra kényszerítették az elnököt, hogy még a rubelt is leértékelje. Hatalma megőrzése véget, Jelcin autoriter intézkedéseket hozott. Közben pedig ellenzékben nacionalista tendenciák ütötték fel fejüket újra és újra. Egy olyan államban, ahol még a szovjet időszak avittas, kommunista intézményeit sem sikerült teljesen felszámolni. Az évezred végére az eredeti tervekkel szemben Oroszország se nem lett piacgazdaság, se nem lett demokrácia, hanem az autoriter múltját élte újra egy korszerűbb csomagolásban. 70 millió ember élt Oroszországban olyan nélkülözésben, hogy a napi bevételük nem haladta meg az egyetlen dollárt. Ez volt az a pontja az orosz történelemnek, ahol a gyenge, alkoholista, teljesen inkompetens és végtelenül kimerült Boris Jelcin helyett egy új vezetőre volt szükség. Az események további menetét Eszbíró Zoltán Putyin Oroszországa című könyvéből szeretném szó szerint idézni. Ebben, a nem sok reménnyel kecsegtető helyzetben váratlan eseményre került sor. Augusztus 7-én a csecsen fegyveres erők főparancsnok helyettesének és egy arab hadúrnak a vezetésével mintegy 400 fős fegyveres csoport tört be Csecsenföldről a vele szomszédos Dagesztánba. Az Oroszországhoz tartozó kis észak-kaukázusi köztársaságot váratlanul érte. A Samil Basajev és Ibn al-Hattab vezette fegyveres osztag megjelenése. A kaukázusi kalifátus programját meghirdető agresszorokkal a dagesztáni helyi erők azonnal felvették a harcot, majd rövidesen csatlakoztak hozzájuk a szövetségi központ katonái is. Mindeközben Moszkvában fontos személyi változásra került sor. Két nappal a dagesztáni csecsen betörés után felmentették a szövetségi kormány miniszterelnökét, Szergej Sztyepasint. Helyét a Szövetségi Biztonsági Szolgálat vezetője, egyben az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára, Vlagyimir Putyin vette át. Máig nem teljesen világos, hogy Baszajevék miért szánták el magukat Dagesztán megtámadására. Azt ugyanis egy pillanatig sem gondolhatták, hogy Moszkva tétlen marad. Ráadásul ezzel a támadással nem csak azt kockáztatták, hogy a szövetségi erők visszavágnak, de azt is, hogy az orosz vezetés felhatalmazottnak fogja tekinteni magát az 1996. augusztusában megkötött haszavjuti megállapodás felmondására. Ez volt az 5 évre megkötött egyesség, amely egyfelől lezárta az 1994 végén elkezdődő első csecsen háborút. Másfelől 5 évre elnapolta annak a kérdésnek az eldöntését, hogy a kis észak-kaukázusi köztársaság része marad-e az oroszországi föderációnak, vagy jövőjét azon kívül képzeli el. A dagesztáni betöréssel Baszajev és Hattab Csecsenföld függetlenségét tette kockára. Ami azonban még ennél is érthetetlenebb, az a 4 Oroszország több pontján végrehajtott lakóházrobbantás volt, amelyekre pár héttel a dagesztáni betörés után került sor. Először, szeptember 4-én a dagesztáni Burjanszkban robbantottak föl egy több emeletes épületet. A merényletben 64-en vesztették életüket. Szeptember 9-én Moszkvában a Gurjanov utcai terrortámadásban 100-an haltak meg. Szeptember 13-án újra robbantottak, ezúttal is Moszkvában. A téglából épült, Kasirszkoje sosszén lévő toronyházban 124-en lelték halálukat. A szeptember 16-i dél-oroszországi Volgononszkban történt robbantásban 19-en vesztették életüket. Az orosz nyomozóhatóságok az első pillanattól kezdve a csecseneket gyanúsították, aminek a nyilvánosságban is hangot adtak, a közhangulatot pillanatok alatt a kaukázusiak ellen fordítva. Ezen még az a rejtélyes incidens sem tudott változtatni, amire szeptember 22-én Razanyban került sor. A Moszkvától délkeletre található város egyik külső kerületének lakótelepén többen arra lettek figyelmesek, hogy egy régi ladából, amelynek előső és hátsó rendszáma különbözött egymástól, két férfi vászonzsákokat visz le az egyik lakóház pincéjébe, majd gyorsan távozik a helyszínről harmadik társukkal, egy nővel. A ház lakói közül néhányan, akik az immár több hete tartó oroszországi robbantások miatt épp úgy nyugtalanná és bizalmatlanná váltak, mint a lakosság többsége, észrevették ezt. És az ismeretlen alakok távozása után azonnal megnézték a zsákokat, amelyekből kristálycukorra emlékeztető anyag pergett ki. A hatóságoknak köszönhetően ekkor már Oroszország szerte köztudott volt, hogy a szeptemberi robbantásokat hexogénnel, egy kristálycukorra emlékeztető anyaggal követték el. Az éber polgárok azonban nem csak zsákokat találtak a pincében, de egy halkan ketyegő robbanó szerkezetet is. Azonnal hívták a helyi rendőröket, akik rövid időn belül megállapították, hogy nem volt alaptalan a lakók feltételezése, amit a robbanó szerkezetet hatástalanító tűzszerész is megerősített. Másnap reggel a központi tévécsatornák hírműsorai a Razanyi rendőrség hivatalos közleményére hivatkozva nem csak egy újabb terrortámadás megakadályozásáról számoltak be, de arról is, hogy a hatástalanított bomba robbanó töltete hexogén volt. Nem sokkal később a szövetségi belügyminiszter is megszólalt. Kijelentette, hogy sikerült a terroristák 5. lakóház robbantását megelőzni. Este pedig már Putyin nyilatkozott arról, hogy az orosz légierő gépei megkezdték Groznyj, a csecsen főváros bombázását. Az összefüggés világos volt. A csecsenek Oroszország szerte lakóházakat robbantanak. Mi meg ezért bombázzuk őket. Ám néhány órával később meglepő dologra derült fény. Nem sokkal azok után, hogy a razanyi rendőrök megtalálták a merénylők hátrahagyott régi ladáját, a lakók személyleírása alapján elfogták a három tettest is, akikről kiderült, hogy az FSB munkatársai. Erre a nem várt fordulatra a legnagyobb orosz titkosszolgálat vezetésének mindenképpen reagálnia kellett. Ez másnap reggel meg is történt. Nikolaj Patrushev, az FSB igazgatója a Kremlbeli tanácskozásról távozóban, újságíróknak kijelenti, hogy a Razanyi épület lakóinak evakuálása csupán gyakorlat volt, és az ő tudtával elhelyezett robbanó szerkezet sem volt valódi. Viszonyuljunk bárhogyan is a hivatalos állásponthoz. Egy dolog biztos. A csecsenek dagesztáni betörése és a nekik tulajdonított lakóházrobbantások a Razanyi incidens ellenére is pillanatok alatt a csecsenek ellen hangolták az orosz közvéleményt. Ez teljesen új jelenség volt. Az első háború idején hiába került sor két durva túszejtésre. Az orosz társadalom többsége mindvégig háború ellenes maradt. Most viszont bosszút követelt. Október elején meg is indultak a szövetségi erők Csecsenföld ellen. Eszbíró Zoltán és a Putyin hatalomra kerülését kutató történészek között egyetértés van abban, hogy Putyin elnöki pályája előtt miként hangolta a közvéleményt a háború pártjára, és hogyan használta a titkos szolgálatot céljai eléréséhez. De még mielőtt Putyin ült volna be az elnöki székbe, a még regnáló elnök, Boris Jelcin az ország szörnyen égető problémái mellett egy személyessel is szembesült. Oroszország főügyésze Jurij Skuratov bizonyítékokat talált arra, hogy a Kreml tetejéig érnek az állam korrupciós szálai. A vád szerint 15 milliárd dollárnyi IMF hitelt loptak ki az országból Svájcon, Liechtensteinen és a Karib-tengeri országokon keresztül, hogy Kreml közeli érdekeket támogassanak ezekkel a pénzekkel. Skuratov főügyész bűnügyi eljárást indított a Mabetex nevű svájci cég ellen, amely a bizonyítékok szerint megvesztegette Boris Jelcint és családtagjait. Néhány hónappal a botrány kirobbanása után Vlagyimir Putyin, az FSB akkori vezetője, és a szövetségi kormány miniszterelnöke Szergej Sztyepasin egy rendkívüli, az orosz televízió által is közvetített sajtótájékoztatót tartott, ahol fontos bejelenteni valójuk volt. Putyin kiállt az ország nyilvánossága elé és kijelentette, hogy rendelkeznek egy videófelvétellel, amelyen Skuratov főügyész két fiatal nővel szexel, melyek közül egyik sem a felesége. Putyin bejelentése után a videófelvételt bejátszották, így egész Oroszország végignézhette, ahogy a főügyészre nagyon hasonlító ember két fiatal lánnyal hentereg. A felvétel egyébként egy olyan hotelben készült, amit még Sztálin hozott létre azoknak az érdeklődőknek, akik el akartak látogatni a Szovjetunióba, hogy megismerkedjenek az ottani állapotokkal. A hotelt természetesen a sofőrtől kezdve a portás fiún keresztül az NKVD működtette, később a KGB, majd az FSB. A szobákat megfigyelték, és a hotelnek saját prostituált hálózata volt. Főként nyugati turistákat és diplomatákat szállásoltak el a hotelben, de nem ritkán szovjet vezetőket is. Ezeket onnan lehet tudni, hogy a hotel Észtországban volt. A Szovjetunió felbomlását követően, az ezredforduló után kém múzeummá alakították át, ahol bárki megtekintheti a régi szovjet kémmódszereket. Kezdetben emberi megfigyelést alkalmaztak, akik a falakon lévő lyukakon keresztül kémkedtek, később pedig természetesen poloskával és kamerákkal. A főügyész Skuratov letagadta, hogy ő volna látható a videófelvételeken. Az FSB vezetője Putyin viszont megerősítette, hogy igenis a főügyész látható a videón. Kicsit több mint fél évvel az eset után egy másik forrás, a Kreml által tulajdonolt birtokokat igazgató vezető beismerte, hogy 5 hitelkártyát biztosítottak Boris Jelcin feleségének és két lányának megvesztegetés gyanánt. Jelcin néhány héttel később lemondott elnöki pozíciójáról, és örökösének megjelölte Vlagyimir Putyint. Az évezred utolsó pillanataiban járunk Jelcin lemondásának napján. 1999. december 31. Jelcin egy nagyon érzelmes beszéddel búcsúzik elnöki posztjától. A következőket mondja. Drága barátaim, kedveseim, ma fordulok utoljára hozzátok újévi üdvözlettel. És ez még nem minden. Ma szólok hozzátok utoljára orosz elnökként. Döntöttem. Hosszú, nehéz harcot vívtam magammal. Ma, a búcsúzó évszázad utolsó napján visszavonulok. Sokszor hallottam, amikor azt mondták, Jelcin minden eszközzel ragaszkodni fog hatalmához, nem adja át senkinek. Hazugság. Ilyesmiről szó sincs. Mindig azt mondtam, hogy egyetlen lépéssel sem távolodom el az alkotmánytól. Hogy a Duma választásokat az alkotmány által előírt időkeretek között meg kell tartani. Ez meg is történt. Szerettem volna azt is, ha az elnök választásra tervek szerint 2000 júniusában sor kerül. Ez nagyon fontos lett volna Oroszország számára. Létfontosságú precedens teremtettünk volna a civilizált önkéntes hatalomátadásra. Arra, hogy Oroszország egyik elnöke átadja a hatalmat az újonnan megválasztott következő államfőnek. És mégis, ettől eltérő döntést hoztam. Elmegyek. Idő előtt lemondok. Rájöttem, hogy ezt kell tennem. Oroszországnak új politikusokkal, új arcokkal, új, intelligens, erős és energikus emberekkel kell átlépnie a millennium küszöbét. Ami minket, sok évig hatalmon lévőket illet, Nekünk távoznunk kell. Látva, mennyi reményt, hitet helyeztek a Duma választások idején az emberek, a politikusok új generációjába megértettem, hogy életem fő feladatát elvégeztem. Oroszország soha nem fog visszatérni a múlthoz. Oroszország most már mindig előre halad. Nem állhatok az útjába. Nem akadályozhatom a történelem természetes haladását. Miért ragaszkodjak még 6 hónapig a hatalomhoz, amikor az országnak rendelkezésére áll egy erős, elnöki tisztségre alkalmas személy, akitől gyakorlatilag valamennyi orosz a jövőre vonatkozó reményei beteljesítését várja? Miért álljak az útjába? Miért várjak még 6 hónapot? Nem. Ez nem illene hozzám, a jellememhez. Ma, ezen a számomra hihetetlenül fontos napon, a szokásosnál több, személyes jellegű dolgot szeretnék mondani. A megbocsátásotokat kérem, mert sok reményünk nem vált valóra, és amiről azt hittük, hogy könnyű lesz, fájdalmasan nehéznek bizonyult. Bocsássátok meg, hogy sok reményét nem váltottam be azoknak, akik azt hitték, hogy a szürke, stagnáló, totalitárius múltból egyetlen ugrással eljutunk a fényes, gazdag és civilizált jövőbe. Magam is hittem ebben. Egyetlen gyors lendülettel azonban nem lehetett megvalósítani. Bizonyos tekintetben én is naív voltam. A problémák egy része túl összetettnek bizonyult. Hibákon és kudarcokon át küzdöttük előre magunkat. Ezekben a bonyolult időkben sok embert értek súlyos megrázkódtatások. De szeretném, ha tudnátok. Soha nem állítottam azt, hogy könnyű lesz. Ma még valamit szeretnék mondani. Mindannyiatok fájdalmát átéreztem. Sajgott a szívem. Álmatlan éjszakákon át őrlődtem azon, mit kell tenni, hogy az emberek, ha csak egy kicsit is, de könnyebben és jobban élhessenek. Nem volt ennél fontosabb célom. Elmegyek. Megtettem mindent, amit tudtam. Nem az egészségem, hanem a körülmények összessége miatt távozom. Új generáció veszi át a helyemet. Azoknak a generációja, akik többet és jobban tudnak tenni. Az alkotmánnyal összhangban rendeletet írtam alá. Vladimir Vladimirovics Putyin miniszterelnököt bíztam meg az elnöki teendők ellátásával. A következő 3 hónapban ugyancsak az alkotmánnyal összhangban ő lesz az állam feje. Az elnök választást 3 hónapon belül meg kell tartani. Mindig szilárdan hittem az orosz állampolgárok lenyűgöző bölcsességében. És ezért nincs kétségem afelől, hogyan fognak választani 2000 márciusának végén. Búcsúzóul, a következőt szeretném mondani mindenkinek. Legyetek boldogok! Megérdemlitek a boldogságot. Megérdemlitek a boldogságot és a békét. Boldog, boldog új évet, drága honfitársaim!
С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои!
Boris Jelcin egy végtelenül elnyűtt és megfáradt embernek tűnik már itt, akinek nehéz minden szavát elhinni, viszont a beszéde alatt tanúsított érzelmeit semmiféleképpen nem tudom kétségbe vonni. Amikor azt mondja, hogy sajgott a szíve, és álmatlan éjszakákon át örlődött azon, mit lehetne tenni, hogy az emberek egy kicsit jobban éljenek, akkor nem vagyok biztos abban, hogy az emberek életminősége miatt forgolódott ágyában álmatlanul. Lehet, hogy a korrupciós ügyleteinek nyilvánosságra kerülése miatt nem jött állam a szemére, de az is lehet, hogy én vagyok rosszindulatú. Minden esetre Vlagyimir Putyin veszi át az elnöki hatalmat. 3 hónapos ügyelete után pedig a választásokat is megnyeri. Magabiztos 53%-os eredménnyel már az első fordulóban. Putyinról nem akarok hosszasan beszélni, mivel még aktív, történelem formáló politikus. De az első 3 ikonikus intézkedését azért röviden megemlíteném. Első intézkedéseként élethosszig tartó immunitást adott Boris Jelcinnek. Mindenféle büntető eljárás vádja alól. Ezt az elnöki rendeletet még Jelcin lemondásának napján aláírta Putyin. Ezután pedig az új elnök megszüntetett egy olyan bűnügyi eljárást is, amit vele szemben folytattak. Még a szentpétervári főpolgármester melletti külkapcsolati tevékenységei miatt volt Putyin vádlott egy ügyben. De ezek után már a leköszönt, és az éppen regnáló elnök is nyugodtan alhatott. Putyin második intézkedése az volt, hogy terrorista vádak alapján azonnal elindította a második csecsen háborút, ami a szeparatista törekvések leverésére irányult. A bombázások elején szó szerint azt mondta Putyin egy elhíresült beszédében, hogy mindenhol üldözni fogjuk a terroristákat. Már megbocsássanak, hogy ezt mondom, de ha a toaletten fogjuk őket elkapni, akkor ott fogjuk őket megsemmisíteni. Néhány hónap alatt az orosz légierő 150 csecsen katonai bázist bombázott le. Csecsenföld hídjainak többségét megsemmisítették. Civilek százai haltak meg, és legalább 100 000 csecsennek kellett a támadások miatt elhagynia otthonát. A második csecsen háború áldozatainak megállapításánál csupán becslésekre lehet támaszkodni. De ha a legalacsonyabb számokat is nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy 30-40 000 civil áldozata volt a háborúnak. A harmadik intézkedése volt az Putyinnak, ami teljesen átszabta a Kreml 90-es évekbeli ügymenetét. Putyin nem szándékolta ugyanazt a hibát elkövetni, mint Jelcin. Nem akart a nagyhatalmú oligarchák bábja lenni, ezért hatalomra kerülése után nem sokkal, kegyetlen módszerekkel leszámolt az államban túl nagy befolyáshoz jutó oligarchákkal. A példastatuálást az egyik leghatalmasabb oligarchával kezdte, Mihail Hodorkovszkijjal. Hodorkovszkij csalás, adókerülés és egyéb gazdasági bűncselekmények vádjával elítélték, mely után 11 éves börtönbüntetést szabtak ki neki. Azonban az ítélet kihirdetése után egy évtizeddel a Szocsiban megrendezett téli olimpiai játékok előtt másfél hónappal Putyin elnök kegyelemben részesítette Hodorkovszkijt. Úgy vélte, hogy 10 év orosz börtön elégséges büntetés volt az oligarchának. Az olimpiai megnyitó előtt akart egy ilyen nagyvonalú, emberi gesztus gyakorolni a nyugati nyilvánosság felé. Hodorkovszkijnak adtak egy kabátot és az útlevelét, majd feltették egy berlini repülőgépre, és örökre száműzték az országból. Hodorkovszkij kezdetben Bázelben telepedett le, majd Londonban, ahol politikai aktivitásba kezdett, és komoly kritikával illeti még ma is a Kreml működését. Újonnan megjelent könyvében bevallja, hogy a Jelcinnel kötött egyesség után választhattak az állami tulajdonok közül, hogy mit szeretnének maguknak kiprivatizálni. Persze azt elfelejti megemlíteni, hogy a valós ár 20-áért történt meg a privatizáció, és hogy a kuponrendszer azért nem működött, mert ők, az oligarchák felvásárolták ezeket az elszegényedett emberektől egyéni haszonszerzés céljából. Szóval nagyon szimpatikus nekem az újonnan megjelent könyvében számos gondolata, de azért a személyes bűnöket illető számvetés elmarad. Ne felejtsük el, hogy Hodorkovszkij egy gazdasági bűnöző, aki később mellesleg Putyin kritikusa lett. Vagy bosszúvágyból, vagy tényleges meggyőződésből, ezt nem tudhatjuk. Minden esetre Gary Kasparovnak, a sakklegendának ahhoz, hogy Putyin kritikusa legyen, nem volt szüksége személyes érintettségre, azon felül, hogy az események közelében élt. Nagyszerűnek tartom, hogy Hodorkovszkij előállt annyi év után, és Putyin kritikusa lett. De vajon, ha az a sors adatik meg neki, mint mondjuk Putyin kedvenc oligarchájának, Roman Abramovicsnak, akkor is könyvet írt volna, amiben az orosz elnököt kritizálja? Nehéz ezt elképzelni. Ahhoz a gondolathoz, hogy a Kreml mindenkori vezetője a lelke szerint egy békés, jótakaró, konszenzus kereső politikus, aki az erőszakot csupán a politikai stabilitás nevében alkalmazza, ahhoz vagy amerikainak kell lenni, vagy végtelenül naívnak, vagy ostobának. Ez a három lehetőség van. Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésének idején az Oroszországgal szemben fennálló birodalom vezetője ennek a hármas kritérium rendszernek két elemét is magáénak tudhatta.
I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found it to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. He's a man deeply committed to his country and the best interests of his country. And I appreciated so very much the frank dialogue. There was no kind of diplomatic chit-chat trying to throw each other off balance. There was a straightforward dialogue, and that's the beginning of a very constructive relationship. I wouldn't have invited him to my ranch if I didn't trust him.
Ezt az Egyesült Államok elnöke George W. Bush mondta 2000 márciusában. Még az újságírók is röhögnek, amikor azzal kedélyeskedik Bush, hogy Putyin csakis őszinte és jó ember lehet, hiszen ő maga is meghívta a rancsára az orosz elnököt. Ha az orosz elnök nem lenne olyan melegszívű vezető, akkor nem tehette volna be a lábát a Bush rancsra. Busht egyáltalán nem zavarta, hogy ekkorra már a második csecsen háború érdemi része lezajlott, aminek több tízezer civil esett áldozatául. Azonban a jó diplomáciai kapcsolatok többet érnek, mint az emberi életek. Bush azzal fejezte be ezt a beszédét, hogy ők Putyinnal mindketten jól ismerik a történelmet, és itt az ideje újat írni a régi helyett.
President's a history major and so am I. And we remember the old history. It's time to write new history in a positive and constructive way.
Hát, mindketten írtak új történelmet. 1999, a második csecsen háború. 2001 afganisztáni háború, 2003 iraki háború, 2008 grúz háború, 2014 a Krím-félsziget annektálása, majd 2022 Ukrajna megtámadása. A sors kegyetlen iróniája az öreg George Bush-t sem kerülte el. Putyin ukrajnai háborúja után néhány hónappal egy dallasi konferencián az amerikai ex-elnök elítélte Putyin autoriter rendszerét, majd egy kegyetlen freudi elszólása volt.
Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
Azt mondta itt Bush, hogy az orosz antidemokratikus rendszer azt eredményezte, hogy egyetlen ember döntött arról, hogy egy igazságtalan és kegyetlen inváziót indítson Irak ellen. Akarom mondani, Ukrajna ellen. Majd elheherészik az elszólásán, és azt mondja, hogy Irak is, na mindegy. Aztán az elszólást arra keni, hogy már 75 éves, majd röhögések közepette folytatja a beszédét. Ezt a mondatot hallva azért én érzek valamiféle igazságtételt a sorstól.
The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75.
Megtörtént az, ami a legritkább esetben történik meg. Egy politikus igazat mondott. Nem önszántából mondta ugyan, hanem akkor, amikor öregkorában egyetlen pillanatban lankadt a figyelme, de mégis kimondta. Papírból olvasva mondta a beszédét, de a nyelvét nem tudta ezúttal becsapni. Ez elképesztően drámai és nagyon szomorú is egyben. Egyszer Márai Sándor visszaemlékezéseiben olvastam azt, hogy a II. Világháború után Budapesten elterjedt egy szellemes szójáték az oroszok és Európa viszonyáról. A mondat úgy hangzott, hogy Sztálin hibát követett el, amikor Európának megmutatta az oroszokat, és hibázott, amikor az oroszoknak megmutatta Európát. Ebben azért rejlik valamiféle igazság. Európa megismerhetett valamit abból a végtelen orosz szilajságból, az oroszok pedig valamit hazavihettek magukkal Európából. Szolzsenyicin őszintessége is a nyugati nyitás felé való lépést jelentette, amit természetesen a sztálini kegyetlenség hosszú évtizedekig próbált elfojtani. De a szorítás egyre enyhült. Olyannyira, hogy Gorbacsovval elkövetkezett a nyugati világ szemében az orosz demokratizálódás reménye. Ez a jóindulatú nyugati gondolkodás a poszt-szovjet időszakra nagyon jellemző volt, amikor először Mihail Gorbacsovra, aztán Boris Jelcinre, végül Vlagyimir Putyinra tekintettek nagy-nagy bizalommal a nyugati vezetők. Ez ugyanaz a jóindulatú naivitás, amit Churchill elkövetett Sztálinnal szemben a II. Világháborút lezáró egyeztetések során. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy minden orosz vezető akarva akaratlanul Sztálinná válik, és eként is kell kezelni. Nem. Csupán azt mondom, hogy nem várhatunk demokratikus berendezkedést egy olyan országtól, ahol ennek semmilyen történelmi hagyománya nincsen, és soha nem is volt demokratikus. Mikhail Gorbacsov ugyan kinyitotta a demokratizálódás ajtaját, és onnantól kezdve ezt az ajtót semmiféle erőszakkal nem lehet már visszalakatolni, de azért erősen szabályozni lehet a ki- és bejárást. Gorbacsov halála után Garry Kasparov írt egy cikket a New York Times-nak, amiben a vezető életét követően sem tapintható enyhülés a megítélésével kapcsolatban. Csak néhány mondatot idéznék belőle. Végtére is. Mi volt Gorbacsov? Szerencsére egy kudarc. Szerencsére kudarcot vallott a szocialista szovjet állam egyben tartásának minden próbálkozása ellenére. Még a keményvonalas puccsisták akciója után is Gorbacsov arról beszélt, hogy hogyan menthetné meg a rendszert. Gorbacsov politikai agorafóbiás volt, aki megpróbált minden zárt ajtók mögött tartani. Úgy viselkedett, mint egy olyan gőzmozdony kalauza, amely egyenesen a szakadék felé zakatol, miközben kifogy a tüzelőanyagból. A messziről bámészkodók számára hősnek tűnt Gorbacsov, aki feljött a fűtőkazánból köhögve, korommal borítva. A vonat utasai azonban végignézték azt a rémületes jelenetet, ahogyan Gorbacsov kalapját, kabátját bedobva a kazánba azt remélte, hogy a vonat még pár méter tud haladni a szakadék felé. Gorbacsov soha nem vette észre azt, hogy a totalitárius rendszer megnyitása nem történhet meg annak hirtelen bukása nélkül. A rendszeren keletkezett repedésből áradat lett. Gorbacsov egy sikeres kudarc volt. Jól láthatóan Kasparovnak évtizedek után sem változott a véleménye Gorbacsovról. Az amerikai vezetők azonban mindig elnézőbbek voltak a szovjet és orosz vezetőkkel, reál politikai okokból kifolyólag. A demokrácia terjesztésének és a békés együttélés reményében kezelte Ronald Reagan és az idősebbik Bush Gorbacsovot tárgyaló partnerként, annak ellenére, hogy Gorbacsov a liberalizációs folyamatot még a kommunista államszervezet kereteiben képzelte el. Megkötötték a nukleáris leszerelésről szóló INF szerződést, majd a START 1 és a START 2 egyezményeket. Azonban a történelem bebizonyította, hogy a kommunista nem tud úgy demokratává válni, hogy ne szűnjék meg közben kommunistának lenni. És ez olyan formában is igaz, hogy addig nem tud valaki demokratává válni, míg meg nem szabadul minden kommunista vonásától. Gorbacsov ebbe bukott bele. Vele szemben Boris Jelcin ezt már megértette. Ennek megfelelően pedig megkapta a Clinton kormány minden bizalmát és támogatását. A remény az volt, hogy Oroszország be fog tudni tagozódni a nemzetközi közösségbe. Jelcin 91-ben még egy levelet is írt a NATO-nak, amiben Oroszország hosszú távú céljának a NATO-hoz való csatlakozást tűzte ki. Aztán még Putyin saját maga is elárulta Oliver Stone-nak, hogy ő is kacérkodott a NATO csatlakozás gondolatával, amikor 2000-ben Bill Clintonnal Moszkvában találkozott. Az Egyesült Államok vezetői először sajnálták a Szovjetunió felbomlását. Ezután elfogadták, hogy Oroszország a régi érdekszférájának visszaállítására tett erőfeszítéseket. Végül pedig szemet hunytak a második csecsenháború felett, a grúz háború felett, a szíriai polgárháborúba való beavatkozás felett, és a Krím-félsziget annektálása felett. Hozzáteszem, az Egyesült Államok hasonló bűnöket követett el az afganisztáni háborúval és az iraki háborúval, tehát morális felsőbbrendűségről velük kapcsolatban nehezen lehet beszélni, csupán ezeknek a háborúknak a mienségében találhatunk különbséget. Azonban a 2022. február 24-én indított ukrajnai háború volt az, ami felett már nem tudott a nyugat szemet hunyni. Még az olcsó energiáért cserébe sem. Kiújult a hidegháborús ellentét, és senki sem tudja, mi lesz ennek a végkifejlete. Alexis de Tocqueville közel két évszázada azt írta az Egyesült Államokról és Oroszországról, hogy egyikük a szabadságot, másikuk a szolgaságot képviseli, és mindkettőnek elegendő hatalma van ahhoz, hogy egy napon a kezében tartsa a világ felének sorsát. Úgy gondolom, ennek a fajta bináris gondolkodásnak vetett véget a vasfüggöny leomlása, a rövid 20. század és a történelem vége gondolat. Az Egyesült Államok többé már nem az egyedülálló szabadság eszmény megtestesítője, és a demokrácia egyetlen megtestesítője, emellett pedig a régi Oroszországra jellemző szolgaság is megszűnt már. Más-más szabadságfokon és életszínvonalon élnek az emberek a világ minden pontján. De a bürokrácia fullasztó súlya és a vállalatok működése valamilyen szinten mindenki életére rátelepszik. Keleten inkább az állam nyomja el az egyént. Nyugaton már sokkal inkább a vállalatok. Ez azonban már a történelem utáni ember 21. századi fenyegetése. Hadd zárjam a Szovjetunióról való értekezésemet egy utolsó Gorbacsov anekdotával és az általam levont végső tanulsággal. A történetet Yuval Noah Harari-nál olvastam, ami jó eséllyel így, ebben a formában nem is történt meg, szóval kétséges lehet a történet valóságtartalma, a történeti igazságtartalma, azonban alig ha kétségbe vonható. A történet szerint tehát. Amikor Mikhail Gorbacsov megpróbálta feltámasztani a haldokló szovjet gazdaságot, elküldte egyik fő tanácsadóját Londonba, hogy derítse ki, mi a thatcherizmus lényege, és hogyan működik a kapitalista rendszer. Házi gazdái elvitték a szovjet vendéget a Citybe, a tőzsdére és a londoni közgazdasági egyetemre, ahol hosszasan elbeszélgetett több bankigazgatóval, vállalkozóval és professzorral. Több órás tárgyalása után a szovjet szakember nem bírta tovább, és így szólt. Egy pillanat, kérem. Hagyjuk most a bonyolult közgazdasági elméleteket. Egész nap fel alá járkáltunk Londonban, és van valami, amit nem értek. Otthon, Moszkvában a legkiválóbb koponyáink dolgoznak a kenyérellátás rendszerén. Mégis minden pékség és vegyesbolt előtt hosszú sorok kígyóznak. Itt, Londonban is milliók laknak, és számtalan üzlet előtt haladtunk el. Mégsem láttam sehol tömegeket sorba állni a kenyérért. Kérem, hozzanak össze azzal az emberrel, aki a londoni kenyérellátásért felelős. Meg kell tudnom a titkát. A vendéglátói egy darabig csak a fejüket vakargatták, majd így válaszoltak. Senki nem felelős a londoni kenyérellátásért. Ez a kis anekdóta jól rávilágít a kapitalizmus sikerének titkára. A mai világban nehéz a kapitalista működésre úgy tekinteni, mint egy pozitív, történelem formáló erőre, mivel szinte minden mai globális problémánkat, ha tüzetesen megvizsgáljuk, akkor azt visszavezethetjük a kapitalizmusra. Azonban, ha elvonatkoztatunk a mai globális problémáinktól, és történelmi kontextusban vizsgáljuk a kapitalizmust, akkor mást láthatunk. Nézzük meg az imént ismertetett Gorbacsov anekdota kapcsán. A 80-as évek neoliberális gazdaságában a londoni kenyérellátás feladatát nem sajátítja ki egyetlen központi feldolgozó egység sem. A kenyér mennyiségére vonatkozó igény információja szabadon áramlik a vásárlók és az eladók között. A termelő vállalatok és a pékek a szabad piacon mérettetik meg termékeiket, ami alapján a piac beárazza a kenyereket. A pékek, a gazdák, az iparmágnások szabadon cselekszenek a piacon, olyan kenyeret állítanak elő, amilyet csak akarnak, piac pedig ezt vásárlással jutalmazza, vagy nem vásárlással bünteti. Ez legalábbis a kapitalizmus elmélete, ami a gyakorlatban sokkal kevésbé szabad és egyenlő módon történik, de most az elmélete a lényeges. És itt jön a végső tanulság a Szovjetunió bukásával kapcsolatban, de azt is mondhatnám, hogy a végső tanulság az autoriter rendszerek és a demokratikus rendszerek viszonylatában. Azt látni a 20. század történelméből, hogy mindig az a fél tudott győzni, ahol a tehetség ki tudott bontakozni, vagyis a szellem kreativitása szabadon folyhatott. És ahol a választások minél szabadabbak voltak, vagyis a vezetőket le lehetett váltani. Ez igaz az első világháborúra, a második világháborúra, a hidegháborúra, és minden bizonnyal igaz lesz az előttünk álló időkre is. A tudás szabad áramlásának az eredménye volt az első világháborúban például a Maxim géppuska. Csak hogy egyetlen kiragadott példát mondjak. De úgy általában véve az antant erők gazdasági fölénye is. Ami mind minőségében, mind mennyiségében fontos faktorként ellensúlyozni tudta a központi hatalmak kezdeti háborús sikereit. A szabad választások közvetett eredménye, hogy Albert Einstein elmenekült Németországból, és az Egyesült Államokban fejtette meg a kritikus tömeget a nukleáris láncreakció létrehozásához. Továbbá közvetlen eredménye a szabad választásoknak, hogy Winston Churchillt le lehetett váltani még egy győztes világháború után is. Ezzel szemben a Szovjetunióban nem bontakozhattak ki kreatív ötletek, és nem lehetett leváltani alulról a vezetőket. A desztalinizáció elkezdődött ugyan, voltak óvatos reformok, peresztrojka, átgondolatlan jegyrendszer és így tovább, de ezek mind kényszer megoldások voltak felülről irányítva. A történelem nagy tanulsága, hogy a forradalmak felfalják a saját gyermekeiket. A forradalmárok csak ritkán értik meg, hogy a társadalom felbomlásának egy bizonyos pontja után már nincsenek archimédészi fix pontok, ahonnan irányítani lehetne az eseményeket. Gorbacsov azzal a szilárd meggyőződéssel fogott munkához, hogy egy megreformált kommunista párt a modern világba be tudja illeszteni a Szovjetuniót. Nem jutott el azonban addig a felismerési pontig, hogy a kommunizmus a baj gyökere, nem pedig annak megoldása. Az Orosz Birodalom és a Szovjetunió légköre nemzedékeken keresztül nem adott teret a független gondolkodásnak és az egyéni érvényesülésnek. Az élet minden területét központi ellenőrzésnek vetette alá, aminek a megbontása a birodalom alapjait is megrengette. A rendszer sebezhetősége a merevségéből adódott. Nem volt lehetőség a vezetőség bírálatára, nem volt lehetőség a gazdasági tervek módosítására, nem volt lehetőség a rendszer kritikájára, vagy az egymással versengő elméletek és ötletek megvitatására. Erről mondja Lao Tse azt, hogy ami kemény és erős, az a halál követője, ami pedig lágy és gyenge, az az élet követője. Az erős és hatalmas mindig alulra kerül, a lágy és gyenge azonban felülre kerül. Egyszerű gondolatok ezek. Ha a fa törzse lágy, akkor elhajlik. Ha kemény, akkor eltörik. Ennek a filozófiának az értelmében a Szovjetunió iszonyatos recsenéssel tört szét 15 darabra. Észak-Koreában az állam 1955-ös megalapítása óta az emberek hallomásból sem ismerik a szabadság fogalmát. Kínában, amikor Mao Tse-tung halála után a Tiananmen téri diáktüntetéseken a szabadság szelleme ki akart szabadulni a palackból, a karhatalom a tüntetést azonnal és kegyetlenül belefullasztotta a saját vérébe. Belarusban az emberek gondolatban ma már szabadabbak ennél egy fokkal, de az intézményrendszerek terén ez még nem tudott semmilyen formában megnyilvánulni. Magyarországon a Kádár rendszer álmából lassan ébredező rendszerváltást 30 évvel később a szelíd represszió újra álomba tudta ringatni. És mi a helyzet Oroszországgal? Oroszország valahol Belarus és Kína között van. A térképen is, és a szabadság mértékében is. Putyin nem tudja már a szellemet visszazárni a palackba. Oroszország Gorbacsovval elindult egy másik úton, aminek ugyan Jelcin útját állta, Putyin pedig erőszakosan próbálta visszaszorítani, de ezt a folyamatot úgy gondolom megállítani nem lehet, csupán lassítani. A keretes szerkezet szellemében szeretném még egyszer megidézni Alekszandr Szolzsenyicin számomra legfontosabb sorait, amelyek mindig iránymutatást adhatnak a történelemhez való morális viszonyulásunknak. Görnyedt, sőt, kis hián megroppant hátamon sikerült kivonszolnom börtönéveimből azt a tapasztalatot. Hogyan lesz az ember gonosz? És hogyan lesz jó? Ifjúkori sikereimtől megrészegülten csalhatatlannak éreztem magam, és épp ezért kegyetlen voltam. A kezemben lévő túl nagy hatalom gyilkossá és zsarnokká tett. A leggonoszabb pillanatokban meg voltam győződve, hogy jót teszek. Bővelkedtem a tetszetős érvekben. A börtön rothadó szalmáján éreztem először, hogy megmoccan bennem a jóság. Fokozatosan világossá vált számomra, hogy a jót a rossztól elválasztó vonal nem az államokban, nem az osztályok, nem a pártok között húzódik, hanem ott húzódik minden ember szívében, valamennyi ember szívében. Ez a vonal nem merev. Az évek során ide-oda mozog. Ez a vonal még az olyan szívben is, amelyen eluralkodik a rossz, megőrzi a jó egy parányi, hídfő állását. De még a legjobb szívben is jelen van a rossz egy felszámolhatatlan zuga. Attól fogva megértettem a világ valamennyi vallásának igazságát. A vallások az emberben jelenlévő rossz ellen harcolnak. A világból nem lehet teljesen kiűzni a rosszat, de vissza lehet szorítani minden egyes emberben. Attól fogva rájöttem a történelem valamennyi forradalmának hazugságára. Ezek csak a rossz kortárs képviselőit semmisítik meg, és mint siettükben nem válogatnak, a jó képviselőit is. Magát a rosszat pedig, azt megnövesztve, örökségként átveszik. Csapja be a könyvet az az olvasó, aki holmi, politikai leleplezésre számít. Ha az olyan egyszerű volna, hogy vannak holmi sötét emberek, akik merő gonoszságból mindenféle sötét dolgot művelnek, és nem kell más tenni, csak elválasztani a többiektől, és megsemmisíteni őket. Csakhogy a jót és rosszat elválasztó vonal minden ember szívén belül húzódik, és ugyan kisemmisítené meg tulajdon szívének egy darabját. Ez a vonal egy élet során egyetlen szívben is ide-oda tolódhat, hol az újongó rossz szorítja arrább, hol a felragyogó jó számára szabadul fel a hely. Egy és ugyanaz az ember, életének különböző szakaszaiban, különböző élethelyzetekben más és más lehet. Hol az ördöghöz áll közelebb, hol meg akár a szenthez. A neve viszont nem változik. Ezért az ő rovására írunk fel mindent. és a gödör előtt, melybe éppen azokat készülünk beletaszítani, akik vétettek ellenünk. Hirtelen megtorpanunk. De hisz csak a véletlen hozta úgy, hogy nem mi voltunk a hóhérok, hanem amazok. Én Györe Zoltán voltam, ez pedig a szubjektív és szakmaiatlan történelmi agórám, a történelem csimpánz Isten.
We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won.
Rozdrabnij niemiecku, japońsku, faszyńsku, niraniu.
Gatatai, hordom állok.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Yeah, what?
One small step for man, but I didn't get the second phrase.
When Putin was a boy, he already knew he wanted to be FSB. He lived in the well, kept a photo of Beržin by his bed. Beržin, who squats in 1920 dirt, gives birth of GRU, later KGB, Godfather. And this boy, Putin, he learns Sambo, rules the yard school by his fist. You see, in Russia, there are two words for truth. Pravda is man's truth. Istina is God's truth. But there is also nepravda, untruth. And this is the weapon the leader uses. Because he knows what they don't. The truth is whatever he says it is.